3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai identitás, összetartozás nem valósítható meg nemzeti identitás és összetartozás nélkül, hiszen utóbbiak alapvetően meghatározzák a kontinensen élő népeket, hangsúlyozta Martonyi János a Kossuth Rádió Nagyok című műsorában. A 80. életévét nemrégiben betöltő Széchenyi díjas jogász, nemzetközi magánjogtudós, volt külügyminiszter, a vele készült portréműsorban arra a kérdésre, hogy jelenleg identitáskeresésben van-e Európa, azt mondta, vannak viták és van megosztottság, de ez egy természetes dolog. Rámutatott, a sok évtizede zajló európai építkezés ellentmondásokat is magában hordozó folyamat, amelyben bizonyos alapvető fogalmakat, kategóriákat nem árt folyamatosan újra és újra tisztázni. Az európai népek életét alapvetően határozza meg a nemzeti összetartozás, a nemzeti identitás. Enélkül egyszerűen nem valósítható meg az európai összetartozás és identitás. Úgy vélekedett, a nemzethez tartozás érzése elválaszthatatlan a családhoz tartozás érzésétől. Az elkövetkezendő időszakban is folytatja a kormány a fiatal családok megsegítését, az otthonteremtést, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen, és a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődése biztosított legyen, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. Latorcai Csaba úgy fogalmazott, hogy a kormánynak azért fontos a családok támogatása, mert a család a magyar nemzet alapegysége. Azért erősítjük a honvédséget, mert békét akarunk, van mit megvédenünk, van családunk, hazánk, otthonunk, nemzetünk, mondta a honvédelmi miniszter a Konzervatív Politikai Akció konferencia rendezvényt lezáró beszédében Budapesten. Szalai Bobrovnicki Kristófa híres római mondást idézte, ha békét akarsz, készülj a háborúra. És kiemelte, a magyar kormány mindig a hazavédelme szemszögéből közelíti meg a tennivalókat. Azt mondta, konzervatív politikára van szükség, hogy békét lehessen teremteni. A kormány célja, hogy 2030-ra az ország területén 27%-a erdővel, fával borított terület legyen, hangsúlyozta az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára a Csongrád család vármegyei Dócon. Farkas Sándor a településen tartott faültetésen elmondta, a 2020-ban meghirdetett településfásítási programban közel 1500 10.000-nél kisebb lakosú település élt a pályázat adta lehetőséggel, és mintegy 46.000 sorfát ültettek el. Ismertette, idén a kormány 2 milliárd forintot biztosít a programban, és évvégéig 56.000 darabra nő az elültetett fák száma. Április 26-a a Szellemi Tulajdon Világnapja, amit a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a hagyományoknak megfelelően a milleniumi díjak átadásával és az idén szakmai rendezvénnyel is ünnepelt. A világnap jelmondata a tudáshasznosítás felső fokon tükrözi a program fókuszát, a szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések, az egyetemi innovációra és a hasznosításra koncentráltak, az eddig elért eredmények és a jövőbeni teendők fényében. Több mint 300 holland település polgármestere nyílt levelet tett közzé pénteken az antiszemitizmus közelmúltbeli megerősödése ellen. Továbbra is lépjünk fel a diszkrimináció és a rasszizmus minden formája ellen, hangsúlyozták a városvezetők. Felhívásuk szerint az antiszemitizmus a rasszizmus egyik ősi formája, amely ha nem tesznek ellene semmit, generációról generációra átadódik. A polgármesterek felhívták a figyelmet arra, hogy az antiszemitizmus a holokauszt ellenére a második világháború óta sem szűnt meg, és hogy a zsidó ellenes incidensek száma különösen megnőtt azóta, hogy Izrael a Hamász tavaly október 7-i terrortámadásának megtorlásaként hadműveletet indított a palesztin iszlamista szervezet ellen. A település vezetők arra kérték a holland társadalom tagjait, hogy ne használjanak olyan szavakat, amelyek másokat bántanak vagy megfélemlítenek, kerüljék a holokauszttal vagy a nácizmussal való helytelen összehasonlításokat, mert az nagyon fájdalmas a túlélők vagy családjaik számára. A béke tudja megteremteni az alapot a gazdasági fellendüléshez, mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Fűzéren tartott útátadón. Végül a vasárnapi időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, kevés fátyol felhő mellett, csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható. Híreinket hallották.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Fehér József nevében is a következő óra szerkesztője, Papp Péter. Ma Nádudvarra látogatunk, ahol egy fazekast a népművészet mesterét és egy vadász íjászt ismerhetnek meg. Elsőként Fazekas Ferencet hallják.
Ez csak a múzeum része, a bemutató a műhelyezben, tanul a lakásban. Ez itt ugye mindegyik, mi négyen vagyunk, három testvér és az unokaöcsém, és mindenkinek van egy külön műhelye, és külön kis időzőjelbetett múzeum, egy bemutató terme, egy fazekas háza. Most az enyémet láthatja. Ebben a helyiségben, ahol most állunk, itt vannak a régi edények, amiket a család készített, és én még meg tudtam menteni. A legrégebbi darab 1742-es évszámmal ellátott. Igen, évszámmal elmutatom. Évszámmal ellátott, tehát bizonyíthatóan akkor készült, és a család készítette.
Összenek,
örgöm. 1742-es darab. És a legfiatalabbak pedig ezek, amik itt vannak mellette, ezeket édesapám készítette, amikor ő volt 60 éves. Ez volt 1978-ban, 18-as születésű. A többiek pedig a család által készített alkotások, a kis vitrínben gyermekjátékok láthatók, amiket a apai nagynéném készített. Ő volt a család egyetlen tagja, aki hölgyként korongozott. Általában a férfiak korongoztak, és a hölgyek díszítettek, ő viszont korongozott, és ott azon a képen látható, úgy hitták, hogy Fazekas Lídia.
Még én egy nagy fát is láttam. Igen, az udvarba, nem, hanem itt, a családfa.
Igen, a családfa. Hát itt nem a legelejétől indulunk.
Hát gondolom.
A szűk.
Ádámtól, Évától nem lehet.
Hát hivatalosan 1712-ig tudjuk visszavezetni. Ezen a családban 1850-től indulunk el, és akkor a mai napig a család nem csak alkotó tagjai, hanem minden családtag megtalálható rajta.
Akkor zenében a férfiak vitték tovább
a szakmát. Mindig így volt a családban, de általában a fazekas családokban így volt, hogy a férfiak voltak a mesterek, és a családtagok a kiegészítő munkákat végezték. A feleségek általában díszítettek, a gyerekek még besegítettek azt, amit éppen koruknál fogva tudtak csinálni a szakmában.
Akkor el kellett kezdeni már 6-8 éves
korszak. Hát
egy kis fület hajtogatni, ha nem sikerült, nem volt gond.
Meg forgass meg, fiam, tedd arrébb, igazítsd meg a felületét, hogy szépen nézzen ki, készíts a díszítésre, tehát azok a munkafolyamatok, amikhez még nem kell feltétlen szaktudás, azokat már a gyerekekre rá tudták bízni.
Azért többféle cserép edényt látok itt, a fekete kerámia az zömében, vagy pedig egy része a gyártott anyagoknak, vagy műveknek.
A fazekas családra, meg Nádudvarra a fekete kerámia jellemző, de természetesen készültek főzőedények is, és mázas edények is Nádudvarra is, és a család is készített. A főzőedényekhez vásárolták az agyagot, nem alkalmas a mi agyagunk erre a célra. Nem is alakult ki egy önálló stílusa a főzőedény készítésnek Nádudvaron. A gömöri, illetve az őrségi formavilágot utánozták. Fontos az volt, hogy a funkciónak feleljen meg, tehát jól használható legyen arra, amire készül, de a fekete az, ami mindig is jellemző volt Nádudvarra, illetve a fekete mellett a másik fajta terrakotta, a vörös, de szintén nem mázas változatban.
Azt már megtanultam, hogy mitől lesz fekete az égetés során. Egyszer égetik, és persze, hogy az itteni agyagot használják. Ugye csak igen. Ez jó rá. Hát nem csak ez, de zömében ezt használják.
Nézd, ahhoz, hogy feketét, szép feketét lehessen égetni, ahhoz mindenképpen egy magas vastartalmú agyag kell. Most a magas vastartalmú agyag az általában üledékes agyag, tehát az Alföldön szinte mindenhol, különböző minőségben, de szinte mindenhol megtalálható. Nem véletlen van az, hogy a nagy alföldi fazekas központokban régen mindenhol készül fekete cserép. Tiszafüreden, Mezőtúron, még Debrecenben is egy kevés, és hát Nárúvar volt a főbázisa. És ahogy a mázat elkezdték használni a fazekasok, a többi fazekas központ áttért a mázas edénykészítésre, Nárúrval viszont maradt a fekete edénykészítésénél.
Olcsóbb egyébként a másik agyag, mint a nárúrvari agyagból készült edények. Tehát amit azt készítenek, az a használati tárgy, ez pedig ez is az lenne, de disztárnynak is illő.
Nem olcsóbb. Ez mindig úgy van, hogy ott alakultak ki a fazekas központok, ahol megvoltak a megfelelő feltételek hozzá, tehát az alapanyag megtalálható volt. Most az Alföldön már említettem, hogy a magas vashatalmú agyag van, ez tálos edényeknek is tároló, illetve vizes edényeknek nagyon alkalmas, főzésre viszont nem. Na most a hegyvidéken, ott pedig az elsődleges előhelyű agyag található meg inkább, ami nagyon magas kaolin tartalmú, ezért a főzőedény készítésére alkalmas. Ezért ott inkább főzelények készülnek, ugye az őrség az egyik hegyvidéki része a mai Magyarországnak, a réginek is az volt természetesen, csak nagyobb területen, illetve a felvidék, ami ugye ma a szlovák terület, és a Csíki medence. Csídánfal vagy Csíkmadaros az a környék, ahol fekete készült, illetve főzelény is készülhetett, mert jó minőség anyag volt hozzá.
Lassan kitanulom már, hogy az vulkáni anyag az a tisztább, emez pedig a sötétebb, és ez az üledékes anyag, és ez másra való. Pontosan. Megtalálták az emberek, hogy hol.
Tessék nézni, az emberi tapasztalás, az szenzációs, az nem lehet pótolni semmi van, hogy évtizedek, évszázadok, évezredek alatt tudás felrakódik az emberekben. Mindent nyilván valahol elkezdtek használni. És aztán az idő az megmutatta, hogy mire lehet használni azt a bizonyos alapanyagot. Ugyanúgy van ez, mint a fánál, hogy egyik fát erre a dologra lehet használni, a másikat arra. Uh-huh. Hát teknőt mondjuk nem igen faragtak fel, orvosra, mert szegény meg eltett volna a nyugdíjas éve jutani, hogy az kifaragcsálja, ahhoz egy puha fa kellett, nem véletlen olyan fából faragják, vagy faragták régen a teknőket, ami puha fa és jól faragható.
Nagy család, illetve a fazekas család, akikkel találkozok itt. Tulajdonképpen ez a két család volt, aki uralta a helyi agyagipart.
Ugye Nárúvar azt említettem, hogy fazekas központ volt, a fekete cserepes központok közül a legnagyobb, a legjelentősebb. Ez azt jelenti, hogy itt valamikor közel 50 fazekas dolgozott Nárúvaron. Tehát rendkívül egy igény volt a vizes edényekre és a tárolóedényekre. Nem voltak műanyag edények, nem voltak olyan vizes edények, amik üvegből készültek, mert drága volt, ha volt. Ezért nyilvánvaló, hogy a fazekasok készítették ezeket a használati tárgyakat, így van. És és a Tiszántúl nagyobb részét Nehruval látta el fekete cserépet. Ezért hihetetlen nagy igény volt rá, és akkor még nem beszéltünk a gazdasági edényekről, ami szintén feketéből készül, fekete edény volt. Ilyen a kacsaitató például, a csirkeitató, a libaitató, a kacsatömőtálak, tehát azok az edények, amiket a gazdaságban használtak, és akkor még ott a tárolóedények, a gabonatartó edény, egy csomó olyan edény, amit használtak a gazdaságban, ezért nagyon nagy mennyiségre volt szükség. Ezért volt ennyi fazagas nárúvalon. És aztán, ahogy szorult ki a mindennapi használatból, úgy koptak a fazagasok műhelye is a városban, és így maradt ez a két család. A Kárnagy család és a fazagas család. A Kárnagy család soha nem csinált fekete cserepet. Ők a 70-es években kezdtek el fekete edényeket készíteni. Ők előtte mázas edényeket készítettek, de valóban ők is egy régóta fazagassággal foglalkozó fazagas család nárúvalon, de a feketét azt a fazagas család készítette régen.
Ugye ahhoz, hogy valaki fazekas legyen, kell eszköz, hát kell az anyag, az eszköz, amivel készíti, tehát a korong mellette a engetőkemence, és kell szaktudás. A szaktudás az öröklődött szinte mindenkire, mert gyerekkortól készítgették, de a maga a technikai eszköz az pedig kopik, meg fel kellett újítani, gondolom. Bár láttam, én már régi korongot mutattak be, de azért kell ehhez befektetés is.
Tehát a fazekas szakma az nem egy olcsó szakma. Ez nem egy olcsó szakma. Az alapanyag és az eszköz igénye viszonylag elfogadható áron kezelhető. Eleme a hely igény az óriási. Tehát ha valaki főállásban ebből akar megélni, kell neki egy legalább 20 négyzetméteres műhely, ahol a munkát végzi, és a frissen lekorongozott alkotásokat elkezdi szárítani. Kell egy száraz raktár, ahol berakja azokat az edényeket, amik a díszítésre várnak, de már szárazak, és kell egy készáró raktár. Tehát minimum 3 helyiség kell ahhoz, hogy a folyamatos munkát tudja végezni, hogy ebből meg tudjon élni, és el tudja tartani a családját, és akkor, ha mondjuk feketét csinál, akkor kell neki egy helyiség, ahol az égetőkemencét megépíti, és kell egy helyiség, ahol a fát ehhez tárolja, a száraz fát. Tehát borzasztó nagy helyigénye van, és még akkor mindenképpen kellene egy hely, ahol az agyagot tárolja. Ha ezt összeszámoljuk, akkor ez egy ilyen 100 négyzetméter körüli épületet jelent, ami azért egy tetemes összeget képvisel. Nyilvánvaló, hogy amikor valaki, egy fiatal ember elkezdi ezt a szakmát, akkor nem kell ezzel kezdeni, hogy ez mind meglegyen. Mindenből kell egy kicsit a műhely, az a 20 négyzetméter műhely, az meg kell, hogy legyen, és ebben meg kell lenni az alapfelszerelésnek, égetőkemencének, korongnak és a kézi szélszámoknak, és az alapvető alapanyagoknak. Ha fekete, akkor az anyagnak és az ehhez a díszítéshez szükséges eszközöknek. Hát ha mázasokat csinál, akkor pedig nyilvánvaló, hogy a máznak, az engóboknak, a színezőanyagoknak és a kézi szélszámoknak.
Az utolsót mondtam itt, a fej, a tudás, ugye? Tehát önöknél öröklődött, de aki most bele akar kezdeni, annak talán csak Nádudvar az a hely, ahol iskolában kaphat egy kis oktatást, mert máshol nem hallottam az országban.
Igen, hát a 90-es évek közepén, amikor létrehoztuk Nádudvaron ezt az iskolát, ugye az önkormányzat alapította ezt az iskolát 96-ban, akkor több iskola is létrejött Magyarországon, ahol a hagyományos népi kézművel szakmákat tanították, és aztán szép lassan elkoptak. Maradt Nádudvar, ami tiszta profilú, tehát az azt jelenti, hogy mi csak kézművel szakmákat tanítunk, és szakgimnázium vagyunk, a Nádudvari Népi Kézművel Szakgimnázium és Kollégium, ami azt jelenti, hogy tanítunk jelen pillanatban fazekasságot, minden népi, tehát azt nem mondom hozzá, fazekasságot, bőrművességet, nemezelés, takás, szövő és fafaragó szakmáink vannak, és államinak finanszírozott iskola vagyunk. Na, ilyen nincs több az országban sajnos. Alapítványi iskolák vannak, ahol lehet a fazekasságot is tanulni, de hát azok fizetősek, az egy elég húzós dolog a 14-15 éves korosztálynak, ha akarják ezt megtanulni. Nem is jellemző, hogy ők mennének ezekbe az alapítványi iskolákba, oda inkább felnőtt hallgatók szoktak jelentkezni.
Szóval akkor utánpótlás lesz.
A Nádudvari iskola most már nem csak iskola. Mi vagyunk Magyarország népi kézművességének az utánpótlás nevelő központja tulajdonképpen. Úgyhogy a kérdésére a válasz az, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy legyen utánpótlás. Évente ebből a harcszakmából, amit én felsoroltam, általában 6-8 diák végez, és ha ebből egy-kettő évente a szakmában marad, az már nagyon szűkön, de biztosítja az utánpótlást. Az lenne jó, ha legalább 5-6 lenne évente, aki marad a szakmában, hogy legyen verseny, legyen egy inspiráció a fiataloknak is, ami arra sarka őket, hogy mindig többet, mindig jobbat adjanak, de a minimális utánpótlást tudjuk ilyen módon biztosítani.
Hozzá az ember is, aki szívesen csinálja, tetszik neki, szereti, mellette pedig van keze, meg esze hozzá, mert valakiből népi iparművész, vagy népművészet mestere öregkorára csak akkor lesz, hogyha kiváló dolgokat készít művészieket.
A fazekasság az egy olyan szakma, szerintem egyébként minden más szakma is olyan, amit egy életen keresztül kell tanulni. És ha valaki azt mondja, hogy na én most már mindent tudok, akkor abba kell hagyni, mert onnantól kezdve nem fog tovább fejlődni. Na most ahhoz, hogy valaki tanítson egy mesterséget, átadja a tudását, ahhoz egyrészt kell egyfajta beállítottság, és kell egyfajta olyan elköteleződés is, hogy én nem akarom megtartani magamnak azt, amit tudok, mert az egy halott tudás. Mindenképpen szeretném továbbadni azt a rutint, azt a tapasztalatot, amit évtizedek alatt összegyűjtöttem. Most akkor pedig mit tud tenni az ember? Elkezdi a fiataloknak átadni a tudását. Van, aki ezt iskolai formában teszi, van, aki szakköri formában, van, aki hétvégi, nem oktatás, hanem ilyen kurzusok kapcsán, van, aki nyári táborokban, de mindenképpen fontos, hogy azt a tudás, amit a nagymesterek, a sok tapasztalattal rendelkező mesterek összegyűjtöttek, ott van a fejükbe, ott van a kezükbe, azt ne vigyék el magukkal, hanem adják tovább, és a fiatalok hadd éljenek ezzel, és hadd fejleszték tovább a magyar népi tárgyalkotást.
Én úgy vettem észre, hogy azért ehhez kell egy nagyfokú lexikális tudás is, illetve hát megismerése az országban, Európában, vagy akár Mexikó környékén lévő edénykészítőket meg kell, hogy ismerje. Anélkül nem igen lehet fejlődni, még a gyereknek sem. Tehát elméleti tudás is kell.
Nem illet, nem ő kell ezt iskolában is oktatni. Ugye nem csak a gyakorlati oktatás fontos, hanem az elméleti része is. Hisz olyan alapanyagokkal dolgozunk, amik az edénykészítése közben a végigállomásig fizikai és kémiai változásokon mennek át. Most ehhez ismerni kell ezeket a folyamatokat is. Nagyon nem mindegy, hogy egy 900 és 1000 fok között égethető agyagra mondjuk milyen mázat teszek rá. Tehát ezekhez mindenképpen egy lexikális tudás is kell, de ez az anyagismeret részét jelenti. De a néprajzi vonatkozását is nagyon ismerni kell, hogy mit, miért csináltak, mire, miért oda került a fül, milyen felül került rá, hol használták, hol volt az az erény a lakásba elhelyezve, ez a formáját, a díszítését, a díszítésnek az elhelyezését. Mondjuk egy főző edénynél nyilván nem fogok karcolt vagy rárakott díszítést belülre tenni az erényre, mert a funkció zavarja. Tehát ezeket mindet meg kell tanítani a gyerekekkel, és ráadásul azt is meg kell nekik tanítani, és kell, hogy érezzék nem elég tudni, érezniük is kell, hogy a mai lakáskultúrában és konyhakultúrában hogyan tudják ezeket beleilleszteni, és hogyan tudják úgy elkészíteni ezeket az alkotásokat, hogy ne lemásolják akár múzeumi tárgyakat, akár az általunk idős fazekasok által készített alkotásokat, hanem hitelesen hozzák a formavilágát és a teljesére jellemző színvilágot, de mégis az övéké legyen, az ő lelkük legyen benne. De most ez a legnehezebb része a dolognak, ehhez kell nagyon sok alázat és nagyon sok gyakorlás.
Mondta, hogy egy élet szükséges ahhoz, mindig tanulni kell. De mikor érezheti egy olyan türelmetlen fiatal magát úgy, hogy na, én már nyugodtan elvihetem zsűriztetni a termékemet, tehát művemet inkább, akkor kell ez egy pár év, úgyhogy ne legyen türelmetlen az, aki tanul, ugye?
Én azt gondolom, hogy a három év, amit mondjuk induljunk rá a 14 éves korosztályról, aki belép a szakképzésbe, a három év az valóban arra elég, mint mondjuk, aki jogosítvány szerez, hogy friss jogosítványa megvan, és akkor nem azt jelenti, hogy ő tud autót vezetni, hanem kapott egy jogosítványt arra, hogy most már nyugodtan megtanulhatja azt, hogy hogyan kell a forgalomban közlekedni, és megviselkedni tudja az alapokat. A biztos alapokat megtanulta. Ugyanígy igaz a mi szakmánkra is, hogy ha innen 17 évesen kikerül, akkor kapott egy olyan biztos alapot, amire építheti a továbbiakat. Itt hiányzik, szerintem hiányzik egy év, legalább egy év a képzésből, amit a végzett fazekasok például egy mesternél eltölthetnének. Ami már a konkrét gyakorlatot jelenteni, az már egy olyan tanulási folyamat, ami egy területre összpontosíthatna, amit ő szeretne, amit ő kiválaszt. Ha mondjuk valaki azt mondja, hogy ő a csákvári fazekasságot szeretné jobban megismerni, akkor abban az egy évben csak a csákvárival kell foglalkozni, azt a színvilágot, azt a formavilágot begyakorolni és tökéletesebbé tenni, mint amit három év alatt meg lehet tanulni. És a kérdésére, hogy válaszolva, hogy mikor érezhet úgy, hogy mondjuk elküldheti a zsűrire, ugye a zsűri az, amikor a Hagyományok Háza által létrehozó zsűri bizottság elbírálja a beküldött alkotásokat. Én azt mondom, hogy ez nem időhöz kötött. Ez nyilván tehetségtől, szorgalomtól, odafigyeléstől, gyakorlástól függ, de azért nagyon ritka az, hogy három év után én azt mondom valakinek, hogy ez nyugodtan küld el zsűrire. A végzés után még legalább egy-két évet gyakorolni kell ahhoz, hogy úgy tudja elküldeni, hogy az sikeres zsűrizés legyen.
Múzeumon kívül az első részt megmutatja nekem, hogy miket gyártott mostanában. Alkotott, elnézést, mert ez alkotás.
Igen, én is azt mondom, hogy nem gyártunk, nem termékeink vannak, hanem alkotásaink vannak. Ez azért nagyon fontos a mi számunkra, mert hogy a termék az egy, ha valaki ezt a szót hallja, hogy termék, akkor az ugrik benne, hogy ilyen sorozatgyártásról beszélünk.
Igen.
Itt pedig minden egyedi, minden tényleg kézzel készül, és minden ebben benne van a lelkünk, benne van a szívünk, és mindent úgy csinálunk, hogy aki megveszi, az csak az övé legyen, és csak neki legyen olyanja. Hát tényleg egy egyed alkotásról beszélünk.
Hát az, amit... Na nézzük akkor, mert ez nagyocskának tűnik.
Hát az, amit én bent is említettem már az előbb, én nagyon szeretem az egyszerű formavilágot, de nagyon tiszta formákat, és az ehhez illő egyszerű díszítést. Most itt, amiket lehet látni az ilyen bemutató termemben, ezek 90%-ban ma is használható tárgyak. A másik 10% az, ami dísztárgy vagy gyermekjáték, mondjuk a malac persei.
Az is használható, hogyha pénzt tesz bele.
Használható tárgy persze, de az mégiscsak gyerekjátékként apostrofálhatjuk inkább, de itt nem csak a régi formákat lehet látni, hanem amiről az előbb említést tettem, hogy a mai kornak megfelelően. De hát régen azért nem nagyon volt mondjuk kávés része mellett. Uh-huh. Nem nagyon itt a kávésem, hogy nyilvánvaló csinálunk kávésbögréket és pálinkás borokat, fokhagymatartókat, olyan dolgokat, amiket az emberek a kisebb konyhájukba is el tudnak helyezni. Ehhez kellett alakítanunk az edények méretét is. Ugyanúgy készítünk lisztaltó edényeket, cukortartó edényeket, de nem 5-6 kilós lisztaltó edényt, hanem 2-3 kilósat, ami elfér egy kisebb konyhába, és ami elfogy 2-3 hét alatt a házelszínűk, és nem 2 hónap alatt tárol bent.
Már azt mondták, hogy ez a fekete cserép az nagyon-nagyon úgymond bio. Tehát jó tart mindent rendben, jobban, mint a másik típusú, akár a plé, vagy a kor.
Persze. Tárolás szempontjából akár 20 kiló lisztet is lehetne benne tartani, nem magasodna meg, nem dohosodna meg a liszt benne, vagy nem magasodna meg a zsír, csak hely nincs. Hely nincs a lakásokban, a konyhákban, hogy akkor edényeket elhelyezzenek, ezért kellett a méretén is változtatni. De ez mindig azon is múlik, hogy milyen méretben is még készülnek, hogy kinek készül. Ja, van, aki azt mondja, hogy én vettem egy kenyérsütőgépet, és én 2 napon a kenyére sütök. Na, neki nyilvánvaló, hogy föl lehet ajánlani egy ilyen 6-7 kiló lisztnek való lisztesbőrön, mert az egy hét alatt el fog hogyni az a liszt belőle. De aki tényleg csak arra használja a lisztet, hogy süt egy palacsintát, mondjuk egy héten egyszer, vagy egy habaráshoz kell neki egy kis liszt, vagy egy kis panírozáshoz, annak még teljesen fölösleges ott kerülgetni egy ekkora edényt, amiben ennyi liszt belefér, mert nagyon soká fogja elhasználni.
Tanítani azért az embernek nem lehet élete végéig, mert azért a fiatalok másak. Élő anyag is, megváltozott a úgymond a természetük is, de fekete kerámiát azt élete végéig lehet készíteni, nem szólnak vissza.
Nézem. A mi szakmánk olyan, de én azt gondolom, hogy ha más szakmában lennék, akkor is azt mondanám, hogy az is olyan, amit az ember nem tud abba hagyni. Szóval ha szereti az ember azt, amit csinál, akkor maga a kor az nem fogja meghatározni, mikor hagyja abba. Hát az élet az maga, hogy így után abba kell hagyni természetesen, de az biztos, hogy én is, amíg fizikálisan és szellemileg tudom, hogy mi a korunk, és mi az agyag, és meg is tudom fogni, addig ott fogok ülni a korom mellett, és fogom csinálni. A tanítás az egy másik dolog. Ugye én már nyugdíjas vagyok, de visszajárok még tanítani az iskolába. Nem főállású oktató vagyok, hanem a főállású kollégának segítek be. Óraszámban nem fél neki bele a munkaidejébe. De ennek is van egy véges határa. Mert bizonyos kor után, mikor már 2-3 generációs különbség van az oktató és a diák között, ott azért már nem biztos, hogy nagyon praktikus egy állandó oktatóként jelen lenni, mert annyira más a látásmód, más a gondolkodásmód, adott esetben mások az eszközök, hát nem az szakmai eszközök, hanem oktatás eszközei, hogy én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint a szakmában, az oktatáson is a fiataloknak át kell adni a lehetőséget, és szerencsére nagyon okos, nagyon ügyes fiatal kollégák vannak, és nekik kell ezt hosszú távon csinálni. Nekünk, ha igénylik, akkor segítenünk kell, de csinálják ők, és adják ők tovább a tudást.
Hát köszönöm szépen, most már azért láttam, hogy milyen gyönyörű készítményei, művei vannak. Hát én gratulálok hozzá. Ez olyan dolog, hogy kiteljesedhet az ember ebben, ugye?
Köszönöm szépen, hát nézzel! Én azt mondom, hogy engem az Isten olyan ajándékkal áldott meg, amit kevés ember mondhat el, hogy beleszülettem egy olyan családba, ami évszázadok óta fazekassággal foglalkozik, és hát ha minden úgy alakul és segítséget kapok fentről, akkor majd ha az ön követője 50 év múlva eljön Nádúvalra, akkor remélhetőleg talál még itt olyan fazekas, akivel tud riportot készíteni.
Így legyen.
Így legyen.
Fazekas Ferenc tanár urat, a népművészet mesterét hallották Nádúvalról. Műsorunk folytatásában egy igen érdekes és szép hobbiról beszélgetünk Nádúdvaron.
Én Pap Lajos vagyok, 58 éves feleségem van, és van egy 3 éves kislányom.
Rendkívül érdekes dolog, amiket mondott, mielőtt bekapcsoltam volna ezt a kicsit, vadász, ijász. Hát, én még nem hallottam, de most már akkor tudom lassan, hogy mi az, vagy nem tudom még, el kéne mondani, hogy tulajdonképpen, hogy is történt? Mondta, hogy az édesapja is vadász volt, puskás, ön is, de ez most jobban tetszik, nem?
Igen, végül is a vadászijászat az közelebb hozza a természethez az embert és a vadat. Tehát ez egy teljesen másfajta vadászati módszer. Ez olyan dolog, amikor a puskával vadászunk, az a távolság függvénye, tehát ott akár 300 méterre is lehet lőni. Viszont itt az íjjal, amit ugye mondtam is, közel kell menni, közel 30 méterre. Tehát itt azonosulni kell a vadnak a mozgásával, az érzékszerveire kell hivatkozni, tehát a szaglásával erősebb, mint az ember, a látásával, a hallásával erősebb, mint az ember, és ugye nekünk ezt le kell győzni, és ebben kell nekünk ügyesebbnek lenni, mint maga az állat, vagy olyan rutinosabbnak, hogy jó szélirányjal legyünk, akkor egy magaslatot kell kiválasztani, hogy ugye ne lássanak bennünket, de ez egy nagyon összetett dolog. Ez egy komolyabb sokkal, mint a puskás orrászat, én úgy gondolom. Amióta íjat vettem a kezembe, akkor tudtam meg igazából, hogy mi az, hogy vadászat.
Hát igen, a régiek, az ős ember is nem puskával
kezdte, íjjal, dárdával vadásztak, ott is testközelbe kellett kontaktust fölvenni tényleg a vaddal, és én is ebben látom a csodálatos vadászati módot. Én ennél maradtam, tehát ezt művelem.
Ahhoz, hogy vadászni tudjon vele, megfelelő eszközre van szükség. Gondolom, hogy teljesen más a vadászéj, mint a versenyéj.
Igen, a vadászinak megvan a maga fontereje, ami fölött lehet vadászni, tehát 50 font fölött lehet a törvényes keretek között vadászni. Na most ez lehet ugye csigási vagy vadászreflexi, de ott is ugye megvannak a fonterők. Nekem egy csigásíjam van, egy erre összerakott vadászíj, ami 70 fonttal dolgozik. Ez azt jelenti, hogy egy olyan 45 kilót kell meghúzni, felemelni egy kézzel, meg megtartani.
Tehát ez a feszítő erő.
Ez a húzóerő.
És ahhoz, hogy megfelelő legyen a vadnak a nyíl, az is más és más, nem?
Igen, tehát, hogy azért szabályozza a törvény az 50 font felettit, mert az átütő ereje annak meg kell, hogy legyen, és nyilván itt vadászhegyekkel kell rendelkezni a vadásznak, tehát a vadászíjra, vagy az vadászíjhoz tartozó vesszőknek, ugye éles vadászhegyeket kell rendszeresíteni, és ezzel lehet csak vadászni. Tehát gyakorló heggyel nem lehet etikátlan vadászni rá. Tehát itt az, hogy amikor ugye a nyilvessző belép a testbe, olyan életfontosságú szervet találjon el, ami a vadnak a halálát minél hamarabb okozza, és így humánus a vadászati módszer.
Egyedül lehet vadászni íjjal? Megengedi a lehetőség, a törvény?
Igen, természetesen minden országban, ahol a nemzetközi viszonyoknak megfelelően engedik a vadászatot, Magyarországon is lehet egyéni vadászatot folytatni íjjal, akár lesvadászatban, akár cserkelő vadászatban.
De itt nincs körvadászat?
Szoktak csinálni íjas körvadászatokat, de ott nyilván reflexi íjakkal vadásznak, aminek nem akkor az átütőre, apró vadra szoktak fácán és nyúlra, akár kacsára is szoktak, repülő kacsára is szoktak lőni íjjal, úgyhogy van erre fácára is, tehát van erre mód is lehetőség, és voltak is ilyenek, meg lesznek is még.
A többi szabály gondolom ugyanolyan, mint a puskás vadászoknál, hogy beírni a naplóba elejtett vagy stb. Ugye?
Természetesen, mint minden vadászat előtt, ugye a vadászati naplóba rögzíteni kell az érkezés időpontját, a helyszínt, ez a balesetvédelmi követelmény, és nyilván rendelkezni kell a megfelelő vadászati eszközzel. Nyilván nem lehet alkoholt fogyasztani, rendelkezni kell a megfelelő okoványokkal, ugye ami érvényes vadászegyet takar, és amikor ez megvan, akkor nyilván el lehet indulni a les felé, vagy a vadászati terület felé. És akkor el lehet foglalni a helyet, és el lehet kezdeni a vadászatot.
Ugyanúgy ki van jelölve, mint a puskás vadászoknak a vadászati hely, ahol lehet?
Igen, most nekünk a vadászijászoknak megvan a megfelelő magas les, ami másabb, mint a puskásé. Mert a puskásnál egy kis pici résen ki lehet dugni a fegyvert, kis pici ablakon lehet lőni, de nyilván nálunk a vadászi jászatban ott les sátrakból is lehet lőni. Vagy használunk mászólest, ami ugye a fára történő felmászás segíti elő, és akkor egy 6 méteres magasságból lehet varázni a elejtendő vadra.
Hát tulajdonképpen majdnem minden ugyanolyan, csak nem szó hangosan, meg rövidebb a táv, és mellette pedig jobban érzékelni kell az időjárást, meg minden mást, hogy hogyan merül fúj a szél, és előre eldönti tulajdonképpen, hogy mire fog vadászni. Most kis vadra, akkor kisebb nyílveszőt viszek, vagy másabbak, vagy pedig ahogy jön.
Megvan a megfelelő vadászati idény. Tehát vannak a megfelelő vadászati idények, amikor megvan határozva, hogy melyik vadfajra, milyen időszakban lehet vadászni. Nyilván vannak a duvadak, ami a vaddisznóról szól, az éjjel-nappal éjszakai vadászatot is lehet végezni rá, de a más békésebb állatokra, tehát a szarvasfélékre, azokra is ugye megvan a szeptembertől a vadászati idény, és ezeket be kell tartani. Tehát nem úgy van, hogy kimegyek, és akkor mindent lőhetek, hanem ami a vadászati törvénynek megfelelően engedélyezett.
És a lelőtt vadat hazahozhatja, be kell vásárolni.
Van olyan arra lehetőség, hogy ugye megvegyük, mert a vadásztársaságot értékesítik a vadat. Van olyan vadpolt most a vaddisznónál, ahol nem lehet elvinni, mert van egy ilyen ASP fertőzési az országban, és emiatt ugye konténerezni kell, de inkább nem lőjük. Én legalábbis nem lövöm le azért, hogy konténerbe kerüljön. Én azért nem örök meg állatot, hogy beletegyük a konténerbe az enyészetnek, de nyilván akkor olyan vadfajra vadászunk, amit testünk táplálása érdekében ugye elejtünk, és azot tudunk hozni, és ugye el tudjuk fogyasztani.
Thank you.
Sokan vannak itt a környéken, akik ijász vadászok?
Hát Hajdú-Biharban elég sok ijász van. Hát az, hogy sok, az egy ilyen 30-40 fő biztos, hogy van, aki vadász ijász. Meg nem csak a vadász ijászat, hanem még mellette puskásodász is.
Tehát mind a kettőt lehet.
Mind a kettőt lehet csinálni, igen, csak én ugye azért nem puskázom, mert amit mondtam az előbb, hogy amióta ugye kezembe vettem az ijat 16 évvel ezelőtt, akkor tudtam meg, hogy igazából ez a vadászat. Ez a vadászat az, ami engem érdekel.
Eleve úgy vette a kezébe, hogy majd vadászni fogok vele, vagy pedig egy kis versenyzés is belefért volna?
Először úgy volt, hogy versenyzői vérvonalból indultam el a baráti körömmel, aztán ugye mivel vadásztam is, már akkor puskásodász voltam, ezért ugye arra gondoltam, hogy a versenyzés után megpróbálhatom a vadászatot is, de nyilván akkor még a versenyzés nem kötött olyan vizsgához, ami a vadászatra lehetőséget biztosított volna, ezért később végeztem el ezt a vadászvizsgát, illetve az ijász kiegészítő vizsgát, és így váltam vadászijásszá. De a versenyzés a mai napig megmaradt. Megmaradt, sőt, ugye Nárudvaron alapítottam egy egyesületet közel 7 éve, ahol gyerekeket, felnőtteket oktatok. Megvan a nemzetközi oktatói vizsgám, a vadászvizsgám, vadászijászvizsgám, a nemzetközi vadászijászvizsgám, és elsőfokú MISZ oktatói, iskoloktatói vizsgám is megvan. Ezt a MISZ-nél végeztem el 2 évvel ezelőtt.
Gyerekek jelentkeznek elegen ahhoz, hogy később esetleg versenyzők legyenek, mert hát ezt meg kell tanulni, ez sok minden kell, türelem, mellette koncentráció, meg hát néha erő is. Ugye van utánpótlás ott a versenyijászatban, vagy az ijászatban is, mert hát nem kell mindenkinek versenyzőnek lenni.
Igen, meglepően elég sokan érdeklődnek a gyerekek. Szülők is hozzák inkább a gyerekeket, azt szeretnék, hogy a természetbe kerüljenek ki, ne otthon a számítógép előtt, ne a telefon nyomkodva, hanem ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy kikerüljenek az otthonból, egy kis szobából, ugye, és ezt a természetben tudják elsajátítani. Ez egy olyan jó sport, amiben egymás között is tudnak versenyezni, mivel mi MISZ-tagok is vagyunk, ezért versenylehetőségünk is van, és 6 éve versenyzünk, körülbelül 350 érmet hoztunk már haza, meg oklevelet hoztunk haza 6 év alatt. Ezek 8 éves gyerekektől kezdve 17 éves korig, és a felnőttekben is van 45 éves, 50 éves korú ijász is. Ők is versenyeznek, és ugye 3D kategóriában szoktunk versenyezni. Ez egy olyan dolog, amikor kimegyünk a területre, és ugye egy szakosztály, illetve a MISZ megrendezek ez a versenyeket, és ezeken mi részt veszünk a nádudvari színekbe.
Nem ismerem, nem voltam még ilyes versenyen. Milyen versenyszámok vannak célra, lőnek, illetve távolságba is?
Különböző célok vannak elhelyezve különböző távolságokra. Ezek 3D-s célok, tehát olyan alakú, mintha élő lenne, tehát 3D-s őz, borz, fácán alakok, és ezek különböző távolságra el vannak helyezve. Nyilván nem mondják meg a versenybírók, hogy milyen távolságra van, ezt ugye a versenyzőnek kell meghatározni, ez a nehézsége, és ugye ezeket a távokat le kell küzdeni, ahhoz, hogy bírók ugye tudják értékelni a találatot. Sok csapat van, csapatversenyek vannak, és ugye sok fordulós a verseny, és ugye általában a legjobbak kerülnek ki mindig előre a megyei, aztán az országos, aztán meg az Európa bajnokságra.
És a Magyar Ijász Szövetségnek tagjai, és ez jelent egyébként csak annyit, hogy versenyzési lehetőség, vagy pedig azért az ismertséget is egy kicsit úgy barátokat szereznek mondjuk Sopron környékéről, tehát ismerik akkor egymást, ez az előnye, meg mellette a versenyzési lehetőség, ugye?
Természetesen előnyt jelent, mert regisztrált tagjai vagyunk a Magyar Ijász Szövetségnek. Ezáltal majdnem azt mondom, hogy a versenyeken, az országos versenyeken több helyről jönnek ismerős arcok, és elég jól ismerjük egymást, és ugye amiben tudjuk segíteni. Ez egy ilyen nagy család, egy országos nagy család, és mindenki ismeri a másikat, hogy milyen versenyzői múltan rendelkeznek, illetve milyen versenyem eredményeket értek el eddig, és ugye tisztában vannak vele, hogy milyen felkészültség kell ahhoz, hogy esetlegesen le tudjanak győzni bennünket.
Aki nem ismeri, esetleg lehetséges az, hogy egy honlapon megláthatja akár versenyekről az eredményeket, meg a rangsort. Meg lehet, vagy csak a belső, úgymond terjesztés alatt van?
Ez a Magyar Íjász Szövetségnek a weboldalán meg lehet találni a besorolásunkat, illetve a versenyzőinknek a nevét, a helyezéseket. Például ugye tavaly voltunk egy Európa-bajnokságon, amiben második helyezést ért el junior versenyzőnk. És hát ez egy nagyon nagy dolog, mert negyedik helyről ment fel ugye a második helyre. Ahhoz képest, hogy egy másfél éve volt meg neki a kategóriaváltása, tehát egy így cserét kellett neki csinálni, mert ugye ő egy másfajta kategóriában íjászkodott, és ugye most csigás HO kategóriába indult, és ugye olyan kis ügyes volt ez a Ludman Patrik nevezető, és Nárudori lakos, és olyan ügyesen gyakorolt, hogy olyan jó pontszámai voltak, hogy úgy gondoltuk, hogy el kell neki jutni erre az Európa-bajnokságra. Ezt az Európa-bajnokságot nyilván szponzorokkal kellett előrehozni, az önkormányzat polgármesterasszony mellettünk állt, és támogatta ezt anyagilag is, mint lehetőségileg is.
Hol lehet edzeni? Van lőtér, mint esetleg régebben a kis puskásoknak a MHS lőterek?
Igen, Nárudvaron van egy lőtér. Most, hogy megnyertük az Európa-bajnokság ezüstérmét, így azt mondta az önkormányzat, és ígéretet kaptunk arra, hogy Nárudvar külterületén van egy régi MHS lőtér, amit nekünk most rendelkezésünkre fognak bocsájtani, és ez egy nagyon nagy dolog, mert akár kint a honvédelmi napokat, mert ugye IASZ és sportlövő egyesület vagyunk, tehát a sportlövészet is folyhat, kisebb sportpuska, illetve lépuskáknak, de később a varáztársaságban a koronglövészetet is lehet, vagy más fegyvereknek a belövését is, rendőrséggel, katonasággal, tehát ezt a lőteret mindenféleképpen fel akarjuk éleszteni, de amíg ugye ez a lőtér nincs meg, addig is lehet gyakorolni ott, de az iskola biztosított nekünk egy tornatermet, amiben heti egy-két alkalommal tudunk edzeni.
Nem nagyobb távokra kell lőnek? Egy tornaterem elég, egy 40 méter hosszúságú?
Hát igen, mert van a terembajnokságok 18 méteresek, és arra lehet edzeni. Tehát itt téli edzésre gondolunk, tehát a felkészülés nyáron, amikor jó idő van, amikor már ugye 6 órától van, 18 órától van edzés, akkor, ha lővilág jó, akkor akár kint lehetünk este 7-8 óráig is. Csak a téli időszakokban, meg a hidegben nyilván akkor a iskolának a tornatermében végezzük az edzést.
Hát gondolom azért veszélyes az íjászat, mert lehet baleset is, hogyha nem figyel oda az ember, tehát összeszedett meg kell, hogy legyen mindenképpen az ember, meg hát úgy felkészülve, hogy nem fogok össze-vissza az íjjal mozogni, hanem betartom a szabályokat. Meg kell ismertetni a szabályokat a gyerekekkel előbb, gondolom.
Természetesen, mint minden versenyágban, itt is ugye az íjászatban is, mivel egy különlegesen veszélyes eszköznek számít az íj, ezért egy balesetoktatás kell, táborokat tartok balesetoktatásban, ugye felkészítem a íjászokat, a tanulókat, hogy mit lehet nekik, ugye mit kell betartani ahhoz, hogy az íjászat az balesetmentesen lezajlódjon.
Egyébként megmaradnak jelentős számban a tanulók, tehát akik már ijeszkodni akarnak, vagy nagy a lemorzsolódás, mert ugye ehhez is kell türelem és állóképesség is, meg hát idő is a gyereknek is. Sokan megmaradnak azért sem, mert mondta, hogy van szépen, de az azt is jelenteti, hogy fluktuál állandóan.
Igen, most ez úgy van, hogy akik általános iskolások, azok általában megtartják ezeket, tehát elmegyünk 8 osztályig, és ugye utána már jön a kamaszkor, elkerülnek a másik vármegyébe, vagy Dunántúlra elköltöznek, vagy iskolákba elmennek, akkor nyilván, ha ott végzik azt az íjászatot, akkor tovább marad nekik meg, de ide nem járnak haza íjászkodni. Tehát magyarul a 8-at elvégzik, és kirepülnek innen, de akik itt helybeli lakosok, és felnőttek, azok ugyanúgy járnak. Tehát ez rotációt indít meg az íjászosban is. Tehát kinövik, de jönnek vissza, serdülnek, mással foglalkoznak, más érdekli őket, de mindenféleképpen ez örökre megmarad bennük, ez az íjászat.
Hát, hogyha valaki Európa bajnok, aki második helyzet, az jelent valamit az oktatásról és a nevelésről is, és hát büszkék rá, gondolom. Sok ilyen település van, mint már udvar, ahol íjászat működik?
Én úgy tudom, hogy Hajdú-Biharban majdnem minden városban van íjász egyesület, de legfőképpen hagyományőrző íjász egyesület.
Én is úgy hívtam fel, azt hittem, hogy hagyományőrző.
Nem, ugye olimpiai reflexíjjal versenyzünk, tehát nekünk ez versenyszakág, és az oktatás teljesen másabb, mint egy hagyományőrző íjászatban, mert ugye ez az íj, ez egy célzó eszközzel ellátott sporteszköz, míg a hagyományőrzésnél meg az ösztönre vannak hivatkozva. Tehát az ösztönszerű lövészetről szól, itt pedig ugye ez egy komoly felkészítést igényel, és azért is jutottunk el az Európa-bajnoksághoz, mert a fegyelem meg az oktatás is nyilván magasabb szintű, mint egy hagyományőrző íjászat.
Elképzelem, hogy a hagyományőrzők általában vagy kurucok, vagy labancok, vagy törökök
beöltözve.
Önöknek nincs kötelező beöltözési ruhájuk, tehát a sportruha?
Versenyekkor van előírás az, hogy nyilván a meznek tartalmaznia kell, ahonnan jött, ugye meg kell nevezni az illetőt, a versenyzőt, akkor a szponzorok, hogyha fönt vannak a pólóján, az is nagyon jó, de kimondottan a Miss által rendezett versenyen fehér nadrág, fehér póló, tehát van egy egységes öltözet, amiben meg kell jelenni mondjuk egy terembajnokságon.
Következő mi lesz? Lesz valami siker orientáció, vagy lesz-e siker mostanában? Mire számítanak?
Lassan megindulnak most már a régiós bajnokságok, és keményen edzünk azon, hogy újra elnyerjünk több száz érmet, úgyhogy ugyanúgy ki van tűzve a cél, és én úgy gondolom, hogy a gyerekek örömmel teljesíteni fogják ezeket a feladatokat.
Köszönöm, kívánom, hogy egy pár kiló érmet akkor hozzanak haza, aztán jelezzem, hogy csak mondjam, már megnézem a Missnek a honlapján, akkor jó lesz, ugye?
Igen. Igen, és köszönöm szépen.
Pap Lajos vadászíjást hallották Nádudvarról. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Krisztal zenei szerkesztő és a technikus Fehér József nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
4 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.